Bűnösök, Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, add Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor szűz Mária dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Holtalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevezz szükségünk idején, hanem holtalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzd leszenvedve, tied most és örökre, szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, Anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas. Kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Ezért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Legkegyesebb szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámolatlanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közbenjárásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent szüze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat, örök igének szent anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keserjét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, ha te erő nem törik meg. Őj már így gyermekednek, nem te soha nem betegnek, hol az a szükség kinyamad, mutasd meg, hogy nem most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Imádkozzál érettünk, Szent József, könyörögjünk, szentséges szűz anyád jegyesének érdemeiért add meg nekünk, Urunk, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közbenjárására elnyerjük, aki esz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja!
Mert valóban fölszállott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot, add kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
üdvözlégy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlevő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő útfeje, menj és föld, Ura Isten, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelével önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Imádkozunk engesztelésül a káromkodásokért és istentelen beszédekért. Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus szent neve.
Áldott legyen Jézus szent neve.
Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
Áldott legyen Jézus drága vére.
Áldott legyen Jézus drága vére.
Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
Áldott legyen a vígasztaló szent lélek.
Áldott legyen a vígasztaló Szentlélek.
Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben.
Kenyeret adtál a mennyből, alleluja!
A menny
minden könyörgésünket
lejtsd. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kényszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki esz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a munkás Szent József tiszteletére szentelt templom Cserépvároján, amelyet Ternyák Csaba érsek áldott meg május 1-én. Prédikációjában a munka jelentőségéről, az ember számára tartást adó jellegéről beszélt. Isten munkatársai vagyunk, mindannyiunk munkája feladata egy lehetőség, hogy az Úr teremtő művét folytassuk, fogalmazott a főpásztor. Bódva Szilason is megújult a 250 éves templom, amelyet szintén az érsek áldott meg május 1-én. Szentbeszédében kiemelte, ha a nap üzenetét egy mondatban akarnánk összefoglalni, akkor azt Szent Pál szavaival tehetnénk leginkább. Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek. Munkás Szent József ünnepén, amikor együtt vagyunk, a munkáról, Szent Józsefről, a munkásról és a munkás fiáról, Jézusról emlékedünk, fogalmazott Ternyák érsek. Az elmúlt időszakban az üzemanyagok régiós átlagára a benzin esetében 7, a dízelnél 12 forinttal csökkent, míg a héten a hazai kiskereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is akár 17 forinttal csökkennek. Így a benzinára a régiós átlagár alatt, míg a dízel közel azonos szinten lesz, közölt a Magyar Ásványolaj Szövetség az MT-vel. Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 639, míg a régiós országokban 619 forint volt. A magyarországi átlagár 3,2%-kal, azaz 20 forinttal volt magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel heti átlagos ára Magyarországon 628 forint volt, ami 15 forinttal 2,4%-kal haladta meg a régiós 613 forintos átlagárat, közölte kísérleti statisztikai adatai alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jövő heti kormányülésen döntés született arról, hogy a szomszédos országok átlagárához kötik a magyar üzemanyagárakat, kihagyva a regionális adatokból Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát, közölt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, jogos elvárás, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai. Beszélt arról is, hogy háborús felárat fizetünk a boltokban és a gazdasági növekedés terén, béke esetén duplája lehetne a GDP bővülés és kevesebb a védelmi kiadás. Európa a tűzzel játszik, a béke és a háború határmesdjén egyensúlyoz, jelentette ki a kormányfő. Azt mondta, az európai parlamenti választások tétje, hogy hány voksot kapnak a háború és mennyit a békepárti erők. Olyan európai biztonsági megoldást kell találnunk, amiben az oroszok is benne vannak, és amelyben mindenki biztonságban érzi magát, mert ez garantálhatná, hogy nem tör ki fegyveres konfliktus, vélekedett. A június 9-i európai parlamenti választás döntő fontosságú lehet az unió jövőbeli iránya szempontjából. A magyar kormány ellenzi a föderalista elképzeléseket, és úgy látja, hogy ehelyett a közösségnek erős és szuverén tagországokon kell alapulnia, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a svájci St. Gallen Egyetemén rendezett szimpóziumon rámutatott, az unión belül Magyarország kisebbségi álláspontot képvisel azzal, hogy a mielőbbi ukrajnai fegyverszünet és béketárgyalások pártján áll. Magyarországnak versenyképessége javítása érdekében szüksége van a kínai kapcsolatokra, a két ország közötti együttműködés erősítésére. Ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy budapesti fórumon, ahol fontosnak nevezte a közúti, vasúti és logisztikai infrastruktúra fejlesztését, valamint üdvözölte, hogy a legnagyobb kínai bankok már megjelentek Magyarországon. Xi Jinping kínai elnök jövő héten május 8-a és 10-e között tesz látogatást hazánkban. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly és fátyol felhő mellett. Néha kialakulhat kisebb zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Eleinte még élénk lehet a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sokkal csendesebb lesz egyszer a világ, ha jön egy lány, akit már nem fognak a fegyverek. Én is egész másképp hordozom súlyát, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. Hogyha rossz napokban elfelejteném, hogy kire vársz, és kire várnak rég az emberek. Fenn az égen, lenn a földön útra kell, hely az a lány, akire szerelemben nézhetek. Aki kérdez, aki válaszra vár, annak mondd el, mennyit hallgattál. S hányszor állsz még ma is szótlanul, de egyszer eljön váratlanul. Sokkal könnyebb lesz az egész életem, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek. Könnyebb lesz az egész életem, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek. Sokkal békésebb lesz akkor a világ, ha egy napon virágá változnak a fegyverek. Talán él, talán jön, talán nincs sehol, az is lehet, nem anya szülte, csak a képzelet.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Boronkai József, a Miskolc-Avasi Görögkatolikus Egyházközség parókusa és Basi Balázs Ferences rendi szerzetes lelki gondolatait hallgathatják meg. Elsőként József atyát hallják.
Föltámad Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Hát azért vagyunk most itt, és azért próbálunk közösen gondolkodni a prédikációban, hogy valamire jussunk az evangéliumi szakasszal, hiszen ti azért jöttetek templomba. Ez az, amiről nekünk közösen gondolkodnunk kell. Hát kezdjük egy kis etimológiával, próbáljuk meg egy kicsit megfejteni, hogy ez a Betesda nevű helység, ez az elnevezés, ez honnan is származik. Az evangélium nagyon világosan beszél, nem hagy kétséget, amikor azt mondja, hogy Jeruzsálemben ott a juh kapunál található egy fürdő, ahová az emberek jönnek, és gyógyulást remélnek. Igen, a Bethesda kifejezés, ez a héber kifejezés azt jelenti, hogy az irgalom háza. Nagyon-nagyon beszédes maga a kifejezés, hiszen azt feltételezi, hogy az emberek nem véletlenül mentek oda a lyukkapu mellé. Azért mentek oda, mert valamit reméltek, valamit vártak. Mint hogyha azt mondanám, hogy az orvos kiutalná bárkinek is, hogy akkor most el kell menni egy gyógyfürdőbe, akár hévízre. Magyarország bűvelkedik a csodálatos vízforrásokban, a tavakban. Mondjuk mindenki kapna egy hetet, hogy regenerálódjon. Hát abban a korban rengeteg beteg gyűltött össze a Bethesda tónál, pogányok és zsidók egyaránt. Azt tudni kell Jeruzsálemről, hogy nem tisztán csak zsidók lakták, bár mi szeretünk úgy gondolni Jeruzsálemre, hogy csak a zsidók voltak jelen, de hát a római korban ott voltak a római légiók, akik hozták magukkal a fürdésnek a kultúráját. Ott volt a hellenizmus korában a görögöknek a gyógyítási módszere, és hát bizony Jeruzsálemben is fokozatosan kiépültek a közfürdők. Ilyen volt például a Bethesda fürdő is. Na de ami érdekesség ennek a történetnek, hogy a rómaiak építettek oda egy szentét. Egy úgynevezett Asklepios szentét. Egy pogány istent magasztaltak ott, neki tudták be azokat a gyógyulásokat, amik miatt az emberek oda mentek. Találtak is feltárásra utaló nyomokat, és természetesen valamikor a 19. században, amikor a bibliai régészet föllendül és modern korszerű segédeszközök segítségével be lehetett mérni ezeknek a köveknek és maradványoknak a nyomát, rádöbbentek arra, hogy amiről egyedül János evangélista beszél az evangéliumban, az bizony kézzel fogható. Tessenek elképzelni, hogy ma is ott a lyuk kapu mellett megtalálható nagyon-nagyon konkrétan a Bethesda fürdő, ahogyan János leírja, 5 oszlopcsarnokban. 2 medence, 2 vízgyűjtő terület, amelyet időszakosan egy-egy forrás próbál táplálni. Na de nem is ez a lényeg, hogy most a történelembe vájkáljunk, hanem az, hogy a történelem ura megjelenik ennél a medencénél. És itt lesz számunkra érdekes ez a történet, és emiatt érdekes számunkra a Bethesda fürdő is. Jártak oda a zsidók, akik azt mondták, hogy az Úr angyala kavarja föl a vizet, és aki először belép, az meggyógyul. Jártak oda pogányok is, akik meg azt mondták, hogy Asklepios Isten az, aki csodát tesz. Milyen érdekes János evangéliuma, olyan, mintha a zsidóknak a történetét, gyógyulási formáját akarná egy kicsit legitimizálni azzal, hogy egy pogány szentély mellett gyógyulnak zsidó emberek. Olyan, mintha szándékosan jegyezni meg az evangélium, hogy az Úr angyala az, aki fölkeveri a vizet. De nem így van, mert Jézus helyre tesz mindent. A világ megváltója és üdvözítője, aki az életet és a halált adja, aki a betegséget és a gyógyulást szándékosan megy erre a fürdőhelyre. Nem véletlenül, hogy bebizonyítsa, hogy nem a zsidó hagyományok, és nem is a pogány babonák azok, amelyek gyógyítanak. Nem az Isten kéri az az ember, aki ott ül, hogy szeretne meggyógyulni, hanem Jézus megy és választ ki valakit. Mit gondoltok, kit választ ki? Azt az embert választja ki, aki már 38 éve, mondhatjuk azt, hogy abba a fürdőhelybe jár. 38 éve beteg. Jeruzsálemben szerintem mindenki nagyon biztosan tudta, hogy ez az ember nem fog meggyógyulni. 38 éve ide jár, bénán fekszik, inaszakadtan, semmi esélye sincs. Eddig sem gyógyult meg, ezután sem fog. Jézus pont ezt a reményvesztett embert, akiről mindenki lemond, pont őt választja ki. Ráadásul, hogy az evangélista egy kicsit tetézze ezt a történetet, egy kicsit dramatizálja ennek a 38 éve szenvedő embernek az életét, azt mondja, hogy nincs is embere. Már senki nem foglalkozik vele. Talán ti is tudjátok, hogy Európa öregszik. Talán ti is tudjátok, hogy bár látszólagosan növekszik, A világnak a lakossága azért, mégiscsak elmondhatjuk, bár növekszik, de mégis öregszik. Nem születnek gyermekek, akik majd az időseknek a nyomdokaiba lépnek, és azzal, hogy nem vállal Európa annyi gyermeket, és a világon egyre inkább több az idősebb ember, rádöbbenünk arra, hogy az idős társadalomnak szinte nem lesz embere. Szinte nem lesz jövője. Hány olyan embert, hány olyan családot látunk, ahol az idősebb generációval már nem foglalkoznak. Ahol a gyermekek nem látogatják szüleiket. Ahol az unokák nem ismerik a nagyszülőket. Ahol szinte elszigetelődve élnek az emberek. De meddig? Amíg meg nem öregszenek, és amíg rá nem döbbennek, hogy elhibázták az életet, mert hol van a jövő a gyermekben, hol van a jövő az utódban, hol van a jövő, abban van a jövő, hogy ti szülők, hogy ti nagyszülők odafigyeltek a gyermekeitekre, és a hagyományokat tartjátok. A hagyomány pedig a szeretet. Nem pogány, vagy nem zsidó hagyományokat, vagy nem csak egyszerű keresztény hagyományokat, hanem a szeretetnek a hagyományát, amit Krisztus meg akart mutatni. Ezt tovább tudjátok-e adni? Ez a jövő záloga. Ez a 38 éve beteg ember lemond mindenről. Jézus látja. Oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy kelj föl. Sokat járok, és jártam korábban is az előző szolgálati helyemen idősek otthonában. Látom azokat az embereket, akik netalántán elszigetelődve egymástól, külön-külön élnek egy szobában. Olyan, mintha azt várnák, hogy mikor lesz majd az, amikor jön majd az unokám, jön majd a gyermekem, végre hazajön külföldről, végre itt van, végre meglátogat. Éhes szemeket, szeretetre éhes, emberi kapcsolatokra éhes szemeket látok. És hányszor látom azt a társadalmi réteget, akik már éppen megöregednek, vagy igyekeznek az öregedés kapujába érni, és még úgy érzik, hogy valamit kihagytak az életből. Újra akarják élni az életüket. Nem az unokákkal, nem a gyermekekkel foglalkoznak, valami kimaradt az életemből, én most újra kezdek. És ekkor szigetelődnek el a gyermekektől. Mi a világnak a rendje? Az, hogy egymásra odafigyelünk. Hogy soha ne legyen egyetlen egy családban és egyetlen egy emberi kapcsolatban sem ez a mondat súlyos, hogy nincs emberem. Jézus azt mondja neki, hogy kelj föl, az fölveszi az ágyát, és már indul is. De nem tudja, hogy ki tesz vele jót. Nem tudja, hogy ki az, aki meggyógyítja. Talán gondolhatja, hogy valóban az Úr angyala itt van az ember által. Vagy mondhatja azt, hogy valóban a pogányoknak a szentélye az, aki csodát tesz. Ami döbbenetes ebben a történetben, hogy Jézus találkozik még egyszer ezzel az emberrel. Nézzük csak meg a jelenetet, hogy hol. Jézus már nem megy vissza a Betesda fürdőhöz. Ő már elmondta, ő már megmutatta a pogányoknak és a zsidóknak, hogy az Istentől jön a gyógyulás. A templomba megy. A templomban pedig találkozik az emberrel. Nézzétek, annyi betegség van a világban. Rengeteg. Ha nem fizikai fájdalom, de az arcokra azért nagyon-nagyon sokszor kiül az a lelki fájdalom, amit sokszor meg sem tudunk fogalmazni. Számtalan ilyen arcot látok a hétköznapokban, itt a templomban is. Megfáradt, elcsigázott, és fölteszi, de hát ki az, aki engem megért? Van-e számomra gyógyulás? Tud-e nekem valaki segíteni? Van, aki az ezotériába menekül. Van, aki különféle tornagyakorlatokban, praktikákban, wellness hétvégékben is annyi mindenben menekül a világ. Itt van a gyógyulás. Miért a templomban? Nem megy oda senkihez a pap megérinteni, hogy meggyógyulsz. Nem szenzáció hajhász a világ. És maga az egyház. hanem itt belül gyógyulunk, ha az evangélium érint meg bennünket. Ha rádöbbensz arra, hogy a világ megváltója képes téged meggyógyítani. Ehhez változni kell. És mi az érdekes ebben a történetben? Nem megszokott ennek az evangéliumnak a története, mint általában a gyógyulás történetekben, hogy nem történik meg ennek az embernek a követése, nem megy Jézus után. Nem történik meg a hitnek a lépcső fokai. Nem történik meg a tovább lépés, hogy meggyógyult, és akkor utána már ő Krisztus követője lesz. Erről az emberről nem tudunk semmit, csak az, hogy ott van a templomban. Lehet, hogy nyitott. Lehet, hogy valamit vár. Lehet, hogy arra vár, hogy te megszólítsd. Lehet, hogy egy szóra, lehet, hogy egy gesztussal, lehet, hogy egy mosolyra. Mi kell nekünk több a gyógyuláshoz? Én úgy szoktam magamban megfogalmazni, hogy akkor van rendben a papságom. Akkor van rendben a hivatásom. Ha rendben van a családom, és rendben van az egyéni életem. Rendben vannak a céljaim. Hány olyan gyógyító van a világban? Hány olyan pszichológus? Hány olyan orvos, akinek széthullott a családja, aki maga sem tudja, hogy merre megy, csak végzi szinte motorikusan a feladatát? Hány ilyen tanár van, aki tanít, de már nem lelkesül? Hány olyan nagy szülő van, vagy szülő, aki kötelességből mennek el, és tovább megyek? Hány olyan keresztény közösség van, ahol nem döntik el világosan, és nem tudják, hogy miért mennek el templomba? Nincsenek célok. Hát legyenek. Hát tudd, hogy miért jössz a templomba. Tudd, hogy miért kell hálát adnod. Hogy még élsz, hogy még itt vagy. Hogy képes vagy megszólítani másokat. Ne gondold, hogy kívülről jönnek ezek a történetek. Lehet, hogy egészséges vagy, és azt mondod, hogy nekem most még nem kell hálát adnom. Lehet, hogy azt mondod, hogy a világban most minden rendben van, és milyen jó helyen lakunk, hogy éppen nem itt dúl a háború. El ne feledkezz a templomba jönni. Hálát adni az életedért, a céljaidért. Krisztusban, kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon mindenkinek azt kívánom, hogy tegye rendbe az életét. Ne a másik életével foglalkozzon. Önmagával, Isten kapcsolatával, családjával, gyermekeivel, rokonságával, hivatásával, és akkor szépen lassan tágul a kör, és szépen lassan gyógyulás lesz a világban. Ezt kívánom nektek. Általatok, bárhol is vagytok, szentelődjön meg az életkörnyezetetek. Adja Isten, hogy így legyen. Föltámad Krisztus!
Megállapíthatjuk, hogy vádol a lelkiismeret, de azt is megállapíthatjuk, hogy néha pedig nem vádol. Hát ezt jól tettem. Na most itt van a kereszténység történetében, amire nem utalok nevekre. Egy valaki úgy értelmezte, és ez egyik nagy kibicsaklás, ha szívünk vádol valamire, hogy bűnt követtem el, vigyázz, mert az Isten még inkább vádol. Puha, ez nem igaz. Nem igaz, mert azt mondja, hogyha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal Isten iránt. Tehát az az Isten nagyobb a szívünknél, az nem azt jelenti, hogy még jobban ismeri a bűneinket, hanem hogy irgalmasabb annál, mint ahogy mi el tudjuk képzelni. Ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal Isten iránt. Igen, ezt egy másik valaki nagy ember mondta, és ez is kibicsaklás, legyünk bizalommal Isten iránt. Igen, de ez a végtelen bizalom, ez nem biztosíték. Ez kivágja a biztosítékat, a bizalom. Istenbe végtelenül bízni kell, de nem úgy, hogy most már vétkezhetek. Vétkezz bátran, és higgy még bátrabban. Ezt mondta valaki. Nem. Ez tulajdonképpen elbizakodottság, ez nem az Istenbe vetett végtelen bizalom, hanem végtelen biztosítékok. Pontosan az ellenkező az ellenkezője. A végtelen bizalom Istenben az azt jelenti, hogy az ő belekapaszkodok, tehát az ő lényegével vagyok kapcsolatban. Isten gyermeke lettem. És éppen ezért úgy élek, ahogy Isten gyermekei élnek. Tehát az Istenbe vetett bizalom, végtelen bizalom, az pontosan a bűnök elleni iszonyatos küzdelemre indít. Ez az emberi viszonyokban is sokszor így van. Kedves testvérek, tehát ez a két kísértés minket is fenyeget. Mert van, aki állandóan lelkiismeret furdalásba él. Meggyónd, de jó gyóntam el meg. Jaj, a jó Isten, még valamit tud. Mi lesz velem? Elkárhozok. A végén egész beteg lehet. A másik pedig meggyónom és tovább is vétkezek. Mindig meggyónom és semmit se teszek érte, hiszen Isten irgalmas. Hamis. Mert ez nem kapcsolat az élő Istennel, hanem ez egy biztosítékokat adó automatába vetett kapcsolat. Tehát Jézus Krisztus által az Atyával a Szentlélekben kell élnünk, és azzal a szeretettel szeretni, amely nem szavakban áll, hanem igazságban. És ez egy életforma. A szeretet igaz volt a lényeg. Az pedig akkor igaz, ha az Atyától jön a Fiú által, aki maga a Szentlélek. Én úgy szeretlek titeket, az Atya engem. Szeressétek egymást, hogy én titeket. Akkor hol van a Szentlélek? Ő a szeretet. Tehát férfi és nő között, a házasságban, szülők és gyermek között, rendtársak között, munkatársak között, a keresztények, nem elég az, hogy itt-ott jót teszek. A üdvösségét akarom. Isten szeretetével szeretem. Nem bomolhat fel semmiféle szeretet kapcsolat, ha igaz. Nem lehet vége a szeretetnek, mert akkor kezdetese volt, az más. És amikor azt mondja Szent Pál, hogy a szeretet örökkévaló, akkor azt állítja titokzatosan, mert ő nagy gondolkodó, hogy nem is volt kezdete. Mert aminek kezdete van, annak vége is lesz. Mert a mi szeretetünk hol kezdődik? Isten bensejében. Mit mond ugyanez a Szent János? Nagyon fel kell készülni értelmileg, hogy megértsük. Pedig ugyanakkor nagyon egyszerű dologról beszél a szeretettel. Azt mondja, a szeretet Istentől van, nem a fő emlősöktől, nem a majmoktól, nem ebből a világból. Tehát amikor Isten megteremtette Ádámot, azt Jézus Krisztusban teremtette meg, fölvette az Isten fiúság kegyelmébe, rákapcsolta Isten az ő szívére, az ő szeretetére. Tehát a szeretet az nem ebből a világból való, mert, azt is mondja János, mert szeretet az Isten, de hogy szerethet, ha egyedül van? Tehát a Szent Háromság a forrása, és az ember belőle részesült. Ezért a te kezdődő szeretetedet, mert kezdődött a fiad, lányod iránti szeretet, hiszen meg kellett, hogy szülessék, hogy szeress. férfi és nő között megkezdődött a szeretet és házasság lett, beleemelték Isten szeretetébe. De amikor beleemeljük az emberi szeretetet az Isten szeretetébe, akkor annak, akkor a kezdet nélküli szeretetbe emeltük bele, és ezért nem lesz vége. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, nem hasonlat, több. A szent áldozásban megvalósul. Az Úr Jézus rákapcsol a szeretetére. Tehát sem az nem számít végső soron, hogy vádol-e a szívünk, sem az, hogy megnyugtatgatjuk magunkat, hanem maradjatok meg szeretetembe. És ez a jövő vasárnap hangzik el az evangéliumból. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Boronkai József atya, a Miskolc-Avasi Görögkatolikus Egyházközség parókusa és Vasi Balázs ferences rendi szerzetes lelki gondolatait hallgathatták meg. Az összeállítást Krunda János készítette.